Szép napot kívánunk, ez a sajátos pogácsa, gazdasági értelmező, beszélgetős magazin, és egy újabb jó témát vettünk sorra, most egy kicsit a makrogazdasággal, vagy illetve hát a gazdasági ösztönzőkről fogunk beszélgetni. Itt van, ahogy megszokhattátok, Pogácsa Zoltán.
Sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak.
És magáról az áfáról fogunk beszélgetni, illetve annak a változtatásáról, hogy ennek milyen hatása lehet a gazdaságra, nyilván direkt módon mondjuk a kiskereskedelmi árakra. Egy picit az áfáról, ugye ez lényegében ez egy a forgalmi adók egyik típusa, angolul value added tax, és hogyha jól emlékszem, akkor a magyarországi áfa, legalábbis az Európai Unióban a maga 27%-ával, ami persze nem teljes, mert vannak bizonyos termékkörök már, ahol ez csökkentésre kerül, de alapvetően 27%-os az áfa kulcs, ez az Európai Unióban a legmagasabb.
Így van, és ez adja az apropóját annak, hogy érdemes az áfáról beszélni, hiszen hosszú idő óta ugye a magyar üzleti sajtóban mindig úgy beszélünk a magyar áfáról, hogy a világrekorder vagy az Európa rekorder áfa, és ennek az a története, hogy amikor 2011-ben az Orbán kormány bevezette az egykulcsos személyi jövedelemadót, akkor itt ugye keletkezett egy hatalmas luk a gazdaságban. Tehát, hogy az adórendszer az olyan, hogy az egyik adó összefügg a másik adóval. Az volt az ígéret az egykulcsos személyi jövedelemadónál, hogy az önfinanszírozó lesz, tehát Orbán Viktor többször elmondta, hogy visszaadjuk a munka becsületét. Ennek is van egy hosszú nemzetközi története, ugye egy Arthur Laffer nevű amerikai találta ki ezt a logikát, hogyha csökkented az adót, akkor többet fognak befizetni, nem pedig kevesebbet, ahogy azt várnád. Most erre is vannak nemzetközi tanulmányok, amik bemutatják, hogy ez szinte soha nem történik meg. Tehát, hogyha csökkented az adót, akkor kevesebbet fizetnek be, és nem pedig többet. Egyetlen egy kivétel volt ezzel kapcsolatosan, ez Oroszország volt, ahol annyira rossz volt az adómorál, hogy ez valamiért bejött, de ezen kívül gyakorlatilag sehol soha nem jött be ez a csökkented az adót, és több jön be. Magyarországon sem történt ez, nem meglepő módon, hanem az történt, hogy 500 milliárd forintos luk keletkezett az SZIA csökkentés nyomán a magyar költségvetésébe, és ez benne volt 2011-ben, 12-ben, 13-ban, 14-ben, 15-ben, és jól emlékszem, 16 vagy 17 volt az első olyan év, amikor már több SZIA bevétele lett a magyar államnak, mint az adócsökkentés előtt, és ezt kompenzálandó kellett az áfát emelni. Tehát azért mondtam végig ezt a hosszú sztorit az SZIA-ról, ami első hallásra miközben ennek az áfának, mert hogy azért lett nagyon magas a magyar áfa, mert az a személyi jövedelemadó csökkentésnek a bevételeit kellett kompenzálni ezzel.
De alapvetően az a filozófia, hogy egy átláthatóbb, csökkentett adó az morált javít, az bejött, tehát gondolatban bejött ez a dolog, hogyha megnézzük az evát, a katát és stb. Tehát kifehérítette azt a vállalkozói réteget, mind a kettő, ami egyébként hát a szürkében, a szürke zónában mozgott.
Hát én ezt nem mondanám, hogy ennek ez lett volna a hatása, hogy itt egy átlátható vagy valami lett volna, ezek azért nem átlátható adónemek, hanem ezek kifejezetten, hogy mondjam, előnyösebb adónemek. Tehát, hogy azon ne lepődjünk meg, hogy egy evára vagy egy katára átváltanak azok, akik számára ezek előnyösebb adózási formák. Itt nem az a hatás, hogy ez átlátható lenne, sőt, kifejezetten bonyolítja az adórendszert, hogyha ilyen új adónemeket vezetünk be, sokkal átláthatóbb, hogy csak egy adó nem van. Ez azért preferálták sokan, mert számukra ez kedvezőbb volt. De az SZIA csökkentéseknél, mondom, nemzetközi tanulmányok nézték meg, és ez egész egyszerűen nem igaz, ez az úgynevezett Laffer hatás. Nem is meglepő, hogy Nyugat-Európában ilyet senki nem csinál a nyugati világban. Kupa Mihály mondta egyszer, a híres pénzügyminiszter és borszakértő, hogy borlovag, hogy ilyen balkáni dolgot, mint az egykulcsos adó, ilyet csak a Balkánon csinálnak, és hát ugye a csehek, szlovákok is csinálták, de visszacsinálták, mert nem jött be nekik, és ma már ilyen egykulcsos adók igazából csak Bulgáriában, Romániában és Magyarországon vannak. Nyugati világ ilyeneket soha nem csinált, és mondom, Magyarországon is az volt a hatása, hogy egy óriási lukat vágott a költségvetésbe. Ennek ugye a másik oldala, hogy akkor ennyivel kevesebb pénz jutott az oktatásra, az egészségügyre, és mondom, valójában ezt kellett kompenzálni a magas áfával, és hát ugye ez azóta probléma, mert hát ez egy rettentően igazságtalan rendszer. Tehát az, amikor Nyugat-Európában nem véletlenül van több kulcsos adó, úgy ugye azt jelenti, hogy aki olyan keveset keres, hogy nem tud megélni belőle, ugye annak nincs értelme ugyanakkor személyjövedelemöt adót adni, mint a többieknek, hiszen elveszett személyjövedelem adó formájában, majd visszaadott szociálpolitika formájában, gyakorlatilag az állam az egyik zsebéből a másikba rakja át a pénzeket, akkor inkább ne is szedd be, akkor csinálj egy nulla kulcs körüli alsó kulcsot a legszegényebb, a legkisebb jövedelműeknek, egy közepes kulcsot az átlagembernek, az átlagkeresőnek, és hát ugye a tetején is akkor lenne igazságos egy lapos kulcs, egy kulcsos adó, SZIA, hogyha azt gondolnánk, hogy egyébként mindenki annyit keres, ami ténylegesen a termelékenysége, vagy amennyit a társadalomhoz hozzáad. Na, de azért Magyarországon senkinek nincsen olyan illúziója, hogy a legmagasabb keresők azok azért keresnek exponenciálisan sokkal többet, mert az ő hozzáadott értékük a társadalomhoz az tényleg olyan hatalmas, vagy az ő termelékenységük. Erre is mondok szívesen empirikus vizsgálatokat, hogy ez nem így van, hogy aki iszonyatosan sokat keres, az annyira sokkal több, nagyobb termelékenységgel vagy haszonnal járna, akár csak a vállalatnak, tehát ott meg megint indokolt egy legfelső kulcs, de nem ez lett, hanem lett az egy kulcsos, és akkor beszéljünk inkább az áfáról, mert hogy ugye az áfa meg rettentő sok problémát okoz, mert azért is igazságtalan, mert megdrágítja az életet, és hát ugye a kiskeresetűeknek is megdrágítja. Tehát azt hiszik az emberek, hogy marha jól járnak egy kulcsos áfával, vagy egy kulcsos személyjövedelemadóval, de tulajdonképpen az állam elveszi tőlük ugyanezeket a pénzeket, csak nem SZIA formájában, hanem a sokkal magasabb áfa formájában. Tehát amikor Magyarországon más országokhoz képest drámaian magasabb az áfa, az azt jelenti, hogy a hétköznapokban, amikor elmegy vásárolni, akkor termékről termékre, szolgáltatásról szolgáltatásra szépen befizeti azokat a pénzeket, amiről azt hitte nagy naívan, hogy őt akkor most milyen jó járt, mert az SZIA oldalon ott hagyták, és ez igazságtalanabb. Ráadásul minden adózással kapcsolatos tankönyv azt mondja, hogy az áfa az egy baromi jó eszköz a differenciálásra. Tehát azt se felejtsük el, hogy ugye az adóknak nem csak az a feladata, hogy ugye az állam ebből él, és ebből finanszírozza az oktatást, az egészségügyet, meg egy csomó mindent, hanem az adóknak van egy ilyen szabályozó funkciója is, tehát hogyha valamit azt szeretnéd, hogy kevesebbet vegyenek belőle, mondjuk környezetszennyező dolgokat, akkor arra magasabb áfát tudsz rakni, ha valamit meg támogatni szeretnél, mondjuk oktatást, vagy tejet, akkor arra meg alacsony, vagy akár nullás áfát tudsz rakni. Tehát az áfának van egy nagyon jó differenciáló funkciója is adott esetben, de egy olyan adórendszer, ami egyértelműen az áfa felé megy el, az nagyon igazságtalan, szóval ez az alapprobléma.
Jó, innen folytatjuk. Egy mondatra behoztad ide Kupa Mihályt és a szebb napokat látott Szent Gál pincészetet, úgyhogy ezt meg kellett említenem, hogy már a neve is vicces volt, amikor kiderült, hogy ő ezzel foglalkozik. De minden esetre az áfa a témánk, és egy kis zene után ezzel folytatjuk.